Szóval tisztelt főjegyző úr, tisztelt rektor úr, hölgyeim és uraim, kedves kolléganők és kollégaurák! Először is szeretném megköszönni ezt a megtisztelő meghívást, hogy itt lehetek önök között, és hát egy eléggé felelősségteljes témáról mondhatom el a gondolataimat. Amikor elvállaltam márciusban, itt néztem, hogy mikor volt a felkérés, Herceg Olga telefonhívására ezt a mai előadást, akkor még nem is gondoltam, és nem gondoltam mélységébe végig, hogy mennyire nehéz erről a kérdésről ma beszélni. Ez egy olyan kor hajnalán, mondhatom azt is talán, hogy derekán hívtak ma ide, hogy beszélgessünk hitről és hivatásról, amikor árulkodó kifejezések jelzik, hogy egy új etika jelent meg, mely többek közt egy újfajta nyelvezetben válik felismerhetővé, amely ma a médiától az iskolákig, a kultúrától a törvényhozásig mindenütt visszhangzik. Mondhatok néhány példát? Konszenzus, diszkriminációmentesség, sokféleség, másság, szabadság, párbeszéd, életminőség, a választás joga, tudatos döntés, gender, egyenlősége, partnerség, átláthatóság, kulturális ráhangolás, holisztikus konzultáció, befogadás, női, gyermeki, reproduktív jogok, szexuális orientáció, biztonságos abortus, vesztes nélküli megoldás, szekuláris spiritualitás, békére nevelés, mondhatom még tovább, hagyjam abba, hogy adjam. Ismerik mind. Ez szóhasználatban az örök értékekre utaló szavak mellett, ma azért van benne, bőven találunk ártalmatlannak tűnő, de könnyen átértelmezhető kifejezéseket. Ugyanakkor rendkívül elgondolkodható az a tény, hogy az új nyelvezetből hiányoznak olyan sajátosan a zsidó-keresztény hagyományhoz tartozó szava, mint például igazság, erkölcsiség, lelkiismeret, ész, szív, szüzesség, tisztaság, férj, feleség, apa, anya, szolgálat, nem szolgáltatás, egészségügy. Tekintély, igazság, törvény, hit, remény, szenvedés, bűn, barát, ellenség, stb. Megfigyelhető egy a fogalmaknak a csúsztatása is. Manapság tekintély helyett egyéni autonómiáról és jogokról hallunk, házastársak helyett partnerekről, így kapom az összes meghívót fogadásokra, önt és partnerét. Feleségemre nézek elsőre, ugye, tervezik. Ő a partner. Boldogság helyett életminőségről beszélünk, család helyett a család különböző formáiról, identitás helyett sokféleségről, többségi szavazás helyett konszenzusról, kiállás helyett párbeszédről, egyetemes értékek helyett globális etikáról. Erről mikor sikerült néhány szót váltanunk a keresztény orvosok találkozóra. Az új fogalmak sajnos nem maradtak pusztán nyelvi jelenségek, hanem mára szinte észrevétlenül meghatározó, sőt kötelező cselekvési elvekké váltak a politikában, a törvényhozásban, az igazságszolgáltatásban, a kultúrában, és így az egészségügyben, de az oktatásban, az élet minden területén is. És hát vannak ugye olyan kifejezések, amiket most nagyon akarok megemlíteni, amik hát azt mondja, hogy ha valaki kiejti, akkor gyakorlatilag szalonképtelenné válik a mai társadalomban. A legtöbbjük törvényileg még nem kötelező, de az új etika az hatékonyabban diktál, mint a nemzetközi törvények. Ezt szeretném elmondani. Az új nyelvezet megalkotói tudatosan kerülték a fogalmak jelentésének pontos meghatározását. Az ürügy az volt, hogy a meghatározás elvenni az egyéni értelmezés szabadságát. A valós cél azonban stratégiai és egyértelműen manipulatív. Lehetővé tenni a legellenmondóbb értelmezéseket is. A reproduktív egészség fogalma például épp úgy jelentheti az anyaságot, mint a fogamzásgátlást vagy az abortuszt, az önkéntes sterilizációt, a mesterséges megtermékenyítést, vagy bármely szexualitással kapcsolatos viselkedést. Önkéntelenül és jogosan adódik a kérdés, mit jelent ebben a környezetben, mit jelent a mában az orvosok, az egészségügyi dolgozók keresztény hivatása. Először is szögezzük le, hogy mindannyiunknak van egy fizetett munkahelye és egy fizetés nélküli, azon kívül eső aktivitása. A kettő között meggyőződésünk, hogy harmóniának kell lenni, vagy legalábbis annak kellene lennie. Ennek van egy belső töltése, ez pedig azt jelenti, hogy a közjó keretében, szociális töltettel bírva, a jelenlegi viszonyok között, a keresztény értékek által vezetve, a társadalom jólétét szeretnénk befolyásolni. Nincs különbség orvoslás, betegellátás és családi élet, gyermeknevelés, baráti kapcsolatok, önkéntesség vagy politikai szerepvállalás között. Ez a helyes, ha ez így van. A hivatás a latin vocatio szóból ered, ami hívás, megszólítás a magyar nyelvben, nem véletlenül, hogy angolul is vocation a neve. Nem azt keressük, hogy ki és miért hív minket, ezt nem magyarázzuk minden nap, hanem lelkiekben érzékeljük és alakítjuk ezzel kapcsolatban viselkedésünket. Természetesen mi tudjuk, hogy ki hív minket. De a kérdés az, hogy mire hív az Úr minket. Mondjuk meg a választ is akkor. Legyünk a munkatársai a teremtésben, ami az én meggyőződésem szerint még ma sem fejeződött be, hisz állandóan fel kell tenni a kérdést magunknak, én magam is feltettem 20-30 esztendő után, hogy a katekizmusban tanultam, mi végre vagyunk a világban. Az ember ugye egy idő után újra szembenéz vele és megkérdezi, hogy mi végre vagyunk a világban. Szerintem a válasz egyértelmű, legyünk Isten munkatársai az ő szőlőskertjében. Sugározzuk végtelen szeretetét, ami nélkül a teremtés nem is értelmezhető. Isten szeretetből hozta létre a világot, és teremtette meg az embert, és hogy a Biblia írja, látta, hogy ez jó. A mai szociális, politikai, kulturális és gazdasági élet minden területe szőlőskert, ahova kellenek a szőlőmunkások. Nem lehet hivatás nélkül tétlenkedni, fanyalogni és nem cselekedni. Reméltelenül mondom. Nagyon sok ismerősöm van, akiknek ismerem a vallási meggyőződését, politikai hovatartozását, de 20 éve a rendszerváltozás óta fanyalognak. De nem vállalnak semmit. Nem vállalják azt, hogy elmennek a szőlőskertbe, és megmunkálják, megkapálják. Fanyalognak. Legyetek a föld sója, és a világ világosság. Azt hiszem ez egyértelmű üzenet minden szőlőmunkás számára. Természetesen én pontosan tudom, hogy egy krízisben vagyunk, de a krízis egyben egy lehetőség. Veszély, de egyben alkalom a megújulásra. Szent Pál beszél a gyógyítás karizmájáról, mint különleges kegyelmi ajándékról, melyet Isten annak ad, akinek akar. És az összecseng rektor úr szavaival, hogy én azt hiszem, nem magunktól lettünk gyógyítók, hanem a Jóisten erre is kiválasztott minket. Az egyház az mindig kötelességének tartotta a betegekről való gondoskodást, kezdetektől fogva, és bár a medicina klerikális tilalmával és az orvostudomány növekvő szekularizációjával a feladat egyre inkább a világi hatalom kezébe került, Krisztus példája és parancsa minden gyógyító tevékenység spiritualitásának és hivatásos orvos etikájának maradandó mércéje marad. Pusztán lelki gyógyítás az egy végzetes félreértés. A gyógyításban kulcs szerepe van a hívő lélek betegséghez és gyógyításhoz való viszonyának. A fölkészítés a halálra, melyet a kereszténynek nem csak elszenvednie kell, hanem hitének végső cselekedeteként kell megformálnia, a beteg gondozás nagy feladata. Amíg lehet számítani a gyógyulásra, addig a beteg aktív partnerként küzd az életéért a felkészült orvossal. A felkészült orvossal. Ez is a hivatás egyik kulcskérdése. És természetesen Krisztussal együtt. Küzd a betegség ellen, amit önmagában nem fogadhat el. De attól a naptól kezdve, hogy nincs már reális alapja a gyógyulásnak, a keresztény a gyógyulás reményét a végső üdvösség reményévé emeli, Isten akarataként fogadja el a búcsúzást a földi élettől. A gyógyulás reménye úgy tűnik, mindinkább áthelyeződik a csoda kérdésére. Elnézést kérek, hogy nem kapcsoltam ki. Elnézést kérek. Míg a klasszikus orvoslásban az orvos beavatkozásától várták a segítséget, ma az orvos, mint Hippokrátész is, a gyógyító természet segítőjének tekinti magát, a pszichoterapeuta a beteg önállóságára hivatkozik, életteljességének helyreállításánál, a lelki pásztor pedig, mint magányos szenvedő, szeretettel teljes kísérője, ismét fölfedezi a szerepét a technizált kórházban. Korábban elképzelhetetlen beavatkozások válnak lehetővé a születő élet, a szenvedők, az életveszélyes helyzetben vagy halálukon lévő betegek javára. Intézmények és szervezetek tevékenykednek azért, hogy a szegénység és a járványok által leginkább sújtott országokba is eljussanak a legjobb gyógyszerek jótékonyan. Orvosok és nemzeti és nemzetközi társulata igyekeznek segítséget nyújtani a háborúk, járványok vagy természeti csapások sújtotta népeknek. Jól lehet, messze van még az orvostudomány eredményeinek nemzetközi léptékű, valóban igazságos elosztása. Hogyan ne ismernénk fel az eddig történtekben a népek közti szolidaritás növekedésének, az emberi és erkölcsi érzékenységnek, az is az élet nagyobb tiszteletben tartásának a jelét. Tehát vannak jó jelek. Ugyanakkor meg kell emlékeznünk azokról, akiknek körében, akikért éljük életünket, hiszen az egészségügy sok szereplős színpadán, a különböző helyszíneken minden a betegért, a beteg körül és a beteggel történik. Hajlamosak vagyunk sokszor azt mondani, jó meg lennénk mi az egészségügybe, csak egy zavaró faktor van, a beteg. Ezt ugye ne felejtsük, ezt a cinikus mondást, mert sokszor előbukkan beszélgetéseinkbe, pedig ugye minden a betegre van ráfókuszálva. Ez így van rendben. Ez a hivatás. Ezt kell tennünk, és ezt tesszük szívesen, elkötelezetten, noha sokszor emberhez méltatlan körülmények között, sokszor megalázottan, ellehetetlenítve, mert ilyen a világ, de mindig szeretettel. Ismerjük az egészségügy hétköznapjait, mindennapos gondjait, minket is felemésztő, elkoptató, sanyarú sorsát. Hányan is hagyják abba közülünk, nem viselve el a nehézségeket, feladva a küzdelmet, akár kivándorolva, hátat fordítva azoknak, akiknek adóforintjaiból kapták szakmájukat, tudásukat, és ezek az adófizetők most ezért joggal várják el, hogy meggyógyítsák őket. Mi, akik itt vagyunk, még kitartunk. Ma erőnk azért tudom, hogy nekünk is volt támad sok esetben. Kedves kolléganők és kollégák, testvéreim! Hivatásunk azokért van, akiket gyógyítunk, ápolunk, de higgyétek el, rólunk is szól a gyógyítókról. Folyamatosan fel kell töltődnünk, új erőre kell kapnunk, mert mindig szükség van és szükség lesz ránk, örökké tartó hivatásunk van. Örökké tartó. Mi örök ebben a világban? Szabad-e ilyen kifejezést használnunk, miközben tudjuk, hittel valljuk, hogy csak egy örökké létező van a világmindenségben, és ez az Úristen három személyben, Atya, Fiú és Szentlélek. Mit érzünk mi minden nap az örökké létező egy Istenből? Mi az, amit ebből megélünk a mindennapos örömeiben és gondjában? A válasz ismert és világos üzenetet ad számunkra, ez a Jóisten végtelen nagy szeretete. És mi a mi hivatásunk? Ennek a szeretetnek a közvetítése, tovább sugárzása fele barátaink számára, hogy elviselhetővé tegyük szenvedéseiket, megpróbáltatásaikat, hogy letöröljük arcukról a kín verejtékét, hogy megkönnyítsük azt az utat, amit mindannyiunknak végig kell járnia, ha találkozni akarunk Teremtőnkkel. Úgy, mint ahogy Veronika letörölte az Úr Jézus arcát, könnyített szenvedése. Akinek szenvedése és halála bizonyítja számunkra, hogy az emberré vált Isten is osztozott biológiai létünkben, megélte és nem utasította vissza emberi sorsunkat, akár még gonoszságunk, gyűlölködésünk, földi oklát sem, az elárultatást, a kitaszítottságot, mely megtisztulva van szabadulás, hisz a szeretet mindent legyőz, és a feltámadás pillanatában végtelen kegyelmet nyerünk, arra érdemesek vagyunk. Ha nem támadt volna fel Krisztus, mit sem érne a mi hitünk, mondja az apostol a Szentírásban. Erre a feltámadásra, Isten újraegyesítő szeretetének a megélésére készülünk, mindannyian örömmel és el nem múló várakozással. Isten maga a szeretet, számára minden bárány kedves, és egy elkóborolt kedvéért is mindent megtesz, hogy azt ne vesszen el. Aki csak perceket dolgozik a szőlőskertjében, az is megkapja az egész napi munkáért járó bért. Felfogtuk mi ennek a példabeszédnek az értelmét a maga teljességében? Hiszen milyen az a társadalom, ahol az Úristen kegyelme helyezett ma bennünket? Ugye panaszkodunk, hogy hitüket valló, hitbeli elvárásaink szerint élő testvéreink száma kétségbeejtően alacsony. Megéljük a sátán jelenlétét, látjuk a művét, és sokszor egyes embertársainkat demonizáljuk, őket tekintjük sátánnak. Sok rossz okozó benne. A sátán él és hat, az Úristen ellen dolgozik, embereket nyer meg magának, visz félre sorsokat, az ő elfogadhatatlan döntéseiken keresztül próbál megnyerni magának minket is. De embertársai, fele barátai, még nem sátának, hanem Isten végtelen szeretetének a gyűjtője. Kérlek, ezt sose felejtjétek. Ezért szeressétek ellenségeiteket is, mert ha ezt nem teszitek, semmivel sem vagytok különbek a pogányoknál. Itt a betegágynál nincs barát és ellenség. Csak Isten szeretetéből teremtett, szenvedő fele barátunk. De mit üzen az is sátán? Van új Isten, ja, a valódit imádjuk, a pénz, ami boldoggá tesz. Élvezd az életet, hisz rövid és csak egyszer van, nincs túlvilág, nincs üdvösség, legyél felvilágosult, harsogja ezer formában, ezer nyelven. Olyan sokan követik, hogy néha még mi magunk is elvizsgáltatjuk. Kedves kolléganők és kollégaurak, ugye látjátok, ha van szemetek, hogy amióta a világ világ, aki követi a sátánt, még életében megtapasztalja, hogy az önzés, a szeretet nélküli élet, a hedonista életmód hova vezet. Elkövetkezik a pillanat, amikor erre rá kell döbbenni az embernek, és két megoldás van számára. Vagy osztozik Júdás sorsában, és elvetve életét elkárhozik, vagy az utolsó órában betér a szőlőskertbe, és munkára jelentkezik. És ez a pillanat, amikor választania kell, nagyon sokszor az ember életében a betegség átélésekor következik be. Tehát ti vagytok, mi vagyunk azok az intézők, akik felfogadjuk az Úr nevében a szőlőmunkásokat. Elhiszik-e nekünk, hogy megkapják az egész napi bért, ha csak órákat, napokat, heteket, hónapokat, vagy még néhány évet szolgálnak, és nem esik inkább latba az Úr előtt eddigi életük. Tehát így vagyunk az Úristen munkatársai az elveszett bárányok megkeresésében és a nyájba való visszavezetésében. A mi hitelességünk, a mi hivatásunk mutatja ezt. Van ennél szebb, magasztosabb feladat ebben az életben? Olvasom az evangéliumot, és arra gondoltam, le lehetne fordítani a ma emberének a nyelvére, hogy megértse azt, amit nekünk meg, ami a nekünk megért evidens valóság. Fiatalokat oktattam 12 évig az orvosi egyetemen, most mielőtt újra államtitkár lettem, és láttam többször, hogy nem találom sokszor azokat a szavakat, amivel meg tudom őket szólítani. El lehet olvasni nekik az evangéliumot, el lehet sok mindent mondani, lehet, hogy egy-egy emberben hat, és ez nem kevés, de nincs nyelvünk, nincs kifejezésünk ahhoz, hogy megszólítsuk. Elgondolkoztam. Lelki szemeim előtt egy tévéhíradót láttam peregni Krisztus korában. Találtam a képzeleteimben egy régi klippet YouTube-on. Az akkori, természetesen római birodalom belül, ma liberális CNN korabeli tudósítását néztem meg. Tudjátok, hogy hangzott a tudósítás? Hát most kapcsoljuk jeruzsálemi tudósítónkat a helyszínről. Kedves nézőink, az egész világ figyelme a názáreti Jézusra szegeződik, hisz egyre nagyobb tömegek követik, amerre csak megfordul. Tegnap ismét egy teljesen tipikus napja volt. Reggel a zsinagógában imádkozott, majd Péter házához ment, ahol meggyógyított annak anyósát, aki elesett állapotban magas lázzal ágyban feküdt. Azonnal felkelt és szolgált neki. Tömegével érkeztek a betegek a házhoz, a rendet alig lehetett fenntartani. Nagyon sokakat meggyógyított közülük teljesen különböző betegségekkel. A térség morbiditási és mortalitási viszonyai napról napról javulnak, olyanok a népegészségi mutatók ott, ahol megfordul, amelyet korábban el sem lehetett volna képzelni. Ugyan a helyi ANTS farizeusai el akarják tiltani a gyógyítástól, mert nem kért engedélyt erre a tevékenységre, sőt, finanszírozása sem megoldott, no a számlát a gyógyításaért még nem nyújtott be. Ma reggel sötétben felkelt, és ismeretlen helyre távozott. Magát megnevezni nem kívánó tanítványa azt közölte a sajtó munkatársaival, hogy ismét imádkozott és elhagyta ezt a települést is, hogy máshol is hirdesse az Isten országát. Természetesen további tájékoztatást is adunk majd önöknek, de félő, hogy csak imáiról, gyógyításairól és ige hirdetéséről tudunk beszámolni, mert más világi csodatetteket, noha mindenki ezt várt tőle, nem hajt végre. Egyre többen követik. Hatása példanélküli, egyes megfigyelők szerint fellépése az emberiség számára sorsfordító lesz. Marcus Mercurius színen Jeruzsálem. Testvérek, mi a titok? Mit mondott az evangélista? Mit mondott a tudósító? Imádkozott, gyógyított, és hirdette az igét. Változott-e ma valami cserből? Ugyan a mai orvostudomány alapvetően megváltoztatta a betegek sorsát, életkilátásait, a betegségek természetét, és a tudományos eredmények maguk is reményt nyújtanak a gyógyulásra, vagy elviselhetővé teszik a krónikus betegségeket, de a betegségek annak végstádiumát, a halált nem tüntetik el az életünkből. Az emberi sorsunk része marad mindaddig, amíg ember lesz a Földön, hitünk segít ennek elviselésében, és lehetőséget ad, hogy hasznunkra fordítsuk, szeretetünkkel értéket közvetítsük. Ez épp úgy érvényes szenvedő embertársaink vonatkozásában, mint az őket látogató, körülvevő emberek esetében azok javára is. Krisztus megjelenése előtt a betegséget sokszor kapcsolatba hozták a bűnnel. Régen járt az a népies mondás, hogy aki teremtője ellen vét, az hamar az orvos kezére jut. Biztos ismeritek. Pedig Jézussal minden megváltozott. Magára vette szenvedésünket, átérte erőtlenségünket, és kereszthalálával új értelmet adott mindezeknek, beleértve a betegséget is. Ez nem büntetés, ez maga a megváltás. A betegség egyesít vele. Megszentelt állapot, ahol csak mi szolgálhatunk és embertársaink szenvedésén át magunk is, akár a hozzátartozókkal együtt kegyelmi állapotban. Átéljük, hogy megnyílt egy kommunikációs csatorna a szenvedő ember és az értünkre recefeszített megváltó között, ahol sokszor mi magunk észrevétlenül is az információ, az isteni üzenetek közvetítői vagyunk. Tudjátok, mit jelent ez? Felfoghatatlan és magasztos küldetést, amit csak kellő alázattal lehet végezni. Minden egyes egészségügyi dolgozó, legyen orvos vagy ápoló, minden betegnek azt a high-tech kezelést nyújtja 2000 év óta. High-tech 2000 év óta. Amit nem lehet elavultnak tekinteni. spirituális oxigén sátor tart a beteg felett. Ami nélkül nincs élet, nincs gyógyulás, nincs megtisztulás. Ez a spirituális oxigén sátor maga a remény. A tiszta remény, amit nem szabad elvenni a betegtől, amit nem szabad megkurtítani, mivel nem szabad takarékoskodni. Semmivel sem helyettesíthető. Ha az orvos azt mondja, jó hírem van az ön számára. Nincs az a gyógyszer, ami ezzel egyenértékű lenne. Meg kell látogatni a beteget, meg kell fogni a kezét, a szemébe kell nézni, és a reményt nem szabad elvenni tőle, még az utolsó pillanatokban sem, hiszen ekkor élete legnagyobb eseménye előtt áll, rövidesen találkozni fog teremtőjével. Miért bújik el olyan sokszor az orvos, a nővér, a hozzátartozó, a haldokló előtt? Miért nem töltjük be küldetésünket? Vigyázzunk! Ez az utolsó ítélet pillanatában hallani fogjuk, mi is, újból azokat a szavakat, melyeket az Úr Jézus mondott itt a Földön. Beteg voltam, és meglátogattatok. Ne azt mondja, beteg voltam, és nem látogattatok. Ha ezt mind átéljük, testvéreim, akkor már nem kell feltennünk a kérdést, mi végre vagyunk a mi a világon. Kevés a szó, amivel hálát adhatunk azért a nagy kegyelemért, amivel az Úristen meghívott munkatársainak, hogy örök valóját, szeretetét közvetítsük embertársaink felé, és nap mint nap részt vegyünk a teremtés leírhatatlan, de átélhető nagy titkában. Isten szeretetének a kiáradásában. Itt köszönöm a magyar egészségügy minden orvosának, nővérének, ápolójának, minden elkötelezett, hivatását komolyan vevő szereplőjének, hogy segítenek megszentelni ezt a világot, hogy megmentik lelkeinket, és elviselhetővé tett szenvedéseinken keresztül utat nyitnak az örök élet felé. A Jóisten áldja meg munkájukat, és bőségesen jutalmazza meg. Imádkozzatok úgy betegeitekért, hogy Márta és Mária Magdolna szólította meg Jézust, és hívta Lázárhoz, Uram, akit szeretsz, beteg. És Jézus ott lesz, mert akkor is oda ment, és akkor is segített. Imádkozzunk, hogy magunk is minta legyünk betegeink számára, és teljesítsük hivatásunkat, küldetésünket. Valahogy így. Uram Teremtőm, ki atyámat és anyámat hívtad társul alkotásodhoz, áldott légy. Ne engedd, hogy elrontsam művelet. Méltatlan legyek jóságodhoz. Bocsásd meg, hogy nem gondoztam templomodat magamban, nem törődtem testi és lelkérdőségemmel úgy, hogy ez elvárható lenne égi atyám és földi szüleim örökségével szemben. Te határoztad meg napjaim számát. Segíts beteljesíteni akaratodat, hogy ezeket tiszta lélekkel és egészséges testtel éljem le szeretteim, embertársaim javára. Hiszen csak így tudok szándékod szerint teljes mértékben részt venni üdvösségszerző művedben. Adj ezt bölcs belátást, erőt az újrakezdéshez. Most is mindörökké, amen. Béke és a Jóisten megszentelő kegyelme legyen veletek és betegeitekkel. Áldjon meg benneteket a Jóisten. Köszönöm.